Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Szeretettel üdvözlöm hallgatóinkat az országépítő.net környezettudatos és egészségtudatos építési beszélgetés sorozatán, podcast sorozatának 5. részében, ahol Megyasszai Péter építész mérnökkel fogunk beszélgetni, kicsit körül tapogatva a jogi hátterét, de azért természetesen mindenképp az építésre, építészetre is fókuszálva. Én Árhard Gábor építész vagyok, az országépítő.net felelős szerkesztője. Szeretettel üdvözöllek, Péter.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
Neked egy kicsit hálátlan téma jutott ezzel a jogi részével, de hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megkerülhetetlen az, amikor építő anyagokat használunk, felelősséggel tervezünk épületeket, hogy olyan építő anyagokat, olyan szerkezeteket tervezünk be, amelyek a jog próbáján is átállnak. Milyen területek vannak, ahol a jognak meg kell felelnie egy ilyen építő anyagnak?
A legbővebben most igazából az OTÉK-ben van ez leírva, hogy van 7 terület, ahol minden építőanyagra vonatkozóan van követelmény, hogy a fizikai keménységtől a tartószerkezeti megfelelőségig, a páratechnikáig, hőtechnikáig, és most már ugye a környezetbarát minősítésig is legyen minden anyag megfelelő legyen. Ezeknek a általános megfelelőségét igazoljuk különféle helyeken, különféle dokumentumokkal. Itt a természetes építőanyagoknál a legnagyobb gond jó ideig ez a minősítés volt, hogy ugye minden anyagnak egy időben minősítéssel kellett rendelkezni, és ebben a témában voltak problémák, ami probléma néha még bennmarad a köztudatba.
Ez akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem omlik össze a ház kis túlzással, tehát hogy leginkább az, hogy bizonyíts be, hogy mondjuk ennek a téglának a teherbíró képessége ennyi és ennyi, leegyszerűsítve?
Ezt ugye több rendezvényünk volt ezzel kapcsolatban. Jó pár évvel ezelőtt hangzott el ugye az előképe ennek az egésznek, ugye Hammurapinak a törvénye, hogy ott ugye minden gyártónak, építető mesternek felelősséget kellett vállalni azért, hogy az működjön, és hogyha összedőlt a ház, akkor levágták a kezét. És ugye valahol ez egy jogos dolog, hogy évek, évtizedek munkáját teszi be az ember egy házba, amikor felépíti, és hogy akkor az olyan legyen, ami működik is. És ezért hivatottak a különböző jogszabályok, építési termékrendelet, energetikai szabályozás, tartószerkezeti megfelelőség, akár az egyszerű bejelentés folyamata, vagy az engedélyezési folyamat, ami egyfajta gátot ad annak, hogy ne legyenek kókler munkák, vagy nem megfelelő épületek.
De mondjuk ez már magánál a tervezésnél komoly problémát jelent, hogy mondjuk szalmabálát nem tudunk tervezni, nem tudunk hőtechnikailag méretezni. Egy vályog téglát, amit helyben gyártanak, ki tudja milyen szalmából és agyagból, nem biztos, hogy tudja azt a mondjuk valószínűleg hő, pára, technikai és tartószerkezeti mutatókat, amit vagy nem tudjuk bebizonyítani, hogy rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal egy építési helyszínen laikusok által készített szerkezet. Ez a probléma?
Igazából most már engedélyezésileg nagyon szűk az a probléma, ami a természetes anyagoknál beépítésénél még van. A történetileg ugye az volt, hogy a rendszerváltozás előtt, amikor egy egyszerű oték volt, akkor mondjuk a vályogra az volt írva, hogy 45 centi vályognak kell lenni, és akkor utána bármi mehet. Mindegy, hogy miből volt ez a 45, hogyan jött össze, benne volt az otékban, hogy 45 centi, és akkor működhet. Utána 2003-ban jött egy termékrendelet, egy Európai Uniós direktívának a magyar kialakításánál, vagy magyar adaptációjánál, ahol egy picit túllőttek a célon, illetve az uniós rendelet is elég erős volt, ami minden egyes építőanyagnak egy megfelelőségi bizonyítványt írt elő. És ez sok esetben 10-20 milliós költségeket jelentett, hogy egy ilyen tanúsítványt egy erre minősített intézet összeállítson.
Ez minden egyes épületre, vagy csak mondjuk egy gyártmányra?
Minden egyes építő anyagra.
Anyagra.
Minden egyes építő anyagra ez követelmény volt, és ezt ugye a nagyobb mennyiségben gyártott építőanyagoknál ki lehetett gazdálkodni, a kisebb mennyiségben, így a természetes anyagoknál ez nem volt reális. És erre többféle megoldás született 2007-2008 környékén. Előszabványok léptek életbe a Bályogra és a Szalmára. Szerintem egy kicsit az ócsai beruházás előkészítéseként, hogy ezt meg lehessen csinálni. De az igazi áttörés az a 2013-ban életbe lépett termékrendelet hozta, ami végül is... Ismét egy Európai Uniós direktívának az adaptációjáról beszélünk, ahol az uniós rendeletben is már két tématerületet kiemelt, a természetes és a bontott építőanyagoknak a kérdését, amelyekre egy megengedőbb szabályozást tett lehetővé. És innentől kezdve a természetes anyagok nagy részét probléma nélkül be lehet most építeni. Tehát 2013 óta olyan nagy probléma nincs.
Ócsát említetted, az mi történt Ócsán, ami kormányzati előkészítését okozhatta?
Ócsán volt ugye a devizakárosultaknak egy ilyen mintaház projekt, és ahhoz több vályogépület is épült tudtommal, és annak ugye, hogy egy rendes szabályozási folyamata legyen, ahhoz kellett valami megalapozás, valami jogi megalapozás.
Tehát magyarul a magyar állam épített Magyarországon vályog anyagú családi házakat önszántából?
Igen.
Hát ez őrület. Én magáról az ócsai projektről természetesen hallottam, hiszen a Kóskár Egyesüléshez kötődő építésztervezők szerintem részt vettek abban is, mint ahogy Devecseriben, meg a Felső-Tiszavidéken, de hogy ez egy vályog kísérlet lett volna, ez számomra
tudtom,
is.
Tudtam, a vályog épületek is voltak, és ez a két időpont, ez nagyon egybeesett, de ugye ezek előszabványok voltak, ezek jogilag már érvényüket vesztették. A lényeg, hogy a 2013-as új termékrendelet az ezekre a kiemelt területekre, tehát a bontott és a természetes anyagokra megengedi azt, hogy a tervező betervezhesse, utána a kivitelezés során a minden építkezésnél kötelezően jelenlévő felelős műszaki vezető hatásköre, hogy ő azt igazolja, hogy ez megfelelő minőségű, és innentől kezdve az építés végén a hatósági vagy a használatbavételi engedélykor nincs probléma azzal, hogy nem megfelelő anyag lett beépítve.
És ezt, ahogy látod, nyilván nem széles körű rálátás, vagy teljes körű rálátással, de hogy ezzel élnek, visszaélnek, vagy megijednek ettől, ezektől a lehetőségtől az átlag emberek, vagy tehát, hogy ez előre mozdította tulajdonképpen a természetes anyagoknak a választási lehetőségét?
Abszolút előre mozdította, mert nélküle igazából ez egy nagyon nehéz történet volt, tehát nyilván senki nem akar belemenni, csokos finanszírozás vagy valami banki finanszírozás esetén nem is tud belemenni abba, hogy olyat építsen, amit akar, hanem csak olyat, amilyet lehet. És ahogy az előző beszélgetésen Igaz Titus, illetve Horesnyi Béla elmondta, hogy itt azért még nem egy nagy mennyiségű építkezésről van szó, és az átlagunknál sokkal tudatosabbak az építetők, odafigyelnek a saját épületre, tehát ezekből nem tudok igazából problémáról, ami egy ilyen rossz minőségű építkezést eredményezett volna, és az egész ház üzemeltetése során problémát jelentett volna.
Igen, tulajdonképpen ez egy olyan, tulajdonképpen egy újraélés, vagy újra élesztése az építészetnek, ha lehet így mondani, az építésnek. Tehát, hogy valóban nagyon sokáig magát az épület tervezést is, vagy építész tervezést is az laikus ember elengedte. Ugye azt mondta, hogy hát az a nadrágos embernek a feladata az építész tervezőnek, és hát a kivitelezés ilyen volt, amit a kivitelező mondott, hogyha az úgy egyszerűbb, akkor az úgy volt. És hát nyilván ez rányomta a bélyegét, mint szerkezetileg, mint a településképileg a hazai építészetre. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta újraeszmélése, nyilván csak egy rétegnek, aki azt mondja, hogy már pedig ő elgondolkodik azon, hogy miben akar lakni, és kvázi nagyobb felelősséget is vállal ezért az épületért, építészetért, akár mondjuk, hogy saját kezeivel építi meg ezt a saját lakóépületét.
Tehát ez mindenképpen egy ilyen tudatos, öntudatos irány, de azt gondolom, hogy ez mindig is jelen volt, és ahogy itt több beszélgetésben elhangzott, ugye itt ennek az egész témakörnek a háta mögött ott van a klímaváltozás, ott van a felmelegedésnek a problémája, aminek egy jó megoldása ezek a természetes anyagok, mert életciklusra vetítve, vagy környezeti hatását tekintve maga az anyag az nagyon kedvező. Viszont az igazából akkor lesz kedvező, hogyha nagy tömegben készül. És a nagy tömegnek az igénye azért nem az, hogy ő mindenben részt vegyen, vagy ahogy a Titus mondta, az igénye, a lehetősége és a kedve, vagy a gazdasági helyzete. Tehát, hogy ez sokféle szempontból a jellemző, az evolúciós vonal, a szerkezet evolúciós, vagy a tervezés evolúciós vonal azért nem az, hogy minden részletben benne vagyunk mindig.
Az előző beszélgetésben szó esett a karbonsemlegességről. Ha jól sejtem, ugye ez is egy jogszabályi vállalásunk talán 2030-ig, hogy az építőiparnak, az építésnek karbonsemlegesnek kell lennie. Ez mit takar laikusok számára lefordítva?
Igazából erről még tudtommal nincsen vállalás, tudtommal ez egy kötelezettség. Tehát az előző energetikai változtatásban tavaly hozták be azt, hogy az energetikai követelményeket azt már nem csak megazsúlókba, kilovattórákba, hanem széndioxid tartalomban is ki kell fejezni.
De ez csak az üzemeltetésre vonatkozik?
Ez csak az üzemeltetésre vonatkozik, viszont a májusban elfogadott újabb uniós energetikai rendeletben már benne van, aminek az adaptációja nyilván még nem történt meg, már benne van, hogy a beépített építőanyagok karbontartalmát is számolni kell, és azokra is ilyen-olyan követelményeket kell megfogalmazni.
Ez szerinted egy jó irány egyébként? Mert én magam 90-es évek közepén kutatgattam ezt akkor én még úgy hívtam, hogy primer energiatartalmát az építőanyagoknak, ami hát nyilván nem volt egy könnyen felfedezhető, vagy ki tudja, hogy milyen adatokból lehetett akkor dolgozni, nem feltétlenül ellenőrzött adatokkal, de az mondjuk, hogy egy megfogható adat volt. Még most, hogyha ezt megpróbáljuk szénre átszámítani, akkor ez kicsit nyilván tudományosabb lesz a történet, de magától a mindennapi embertől, akinek a szemléletét módosítanunk, vagy javítanunk, változtatnunk kellene, azt eltávolítja. Nem értesz ebben egyet velem?
Igazából ezek nagyon egymással korreláló dolgok. Tehát, hogy megazsúlba, primér energiába, vagy pedig széndioxidba számolom, az szinte ugyanaz. Tehát egyik anyagnál kétszer annyi, a másik anyagnál is kétszer annyi. Most, hogy így kommunikációilag jobb-e az, hogy primér energia vagy széndioxid, ebben nem vagyok biztos, és ebbe lehet, hogy igazad van, viszont nem is baj, hogyha a széndioxidra vagy karbonra állítjuk át az agyunkat, hogy tudatosuljon az, hogy itt van egy nagy probléma a szén kibocsátással, a széndioxid, légkör széndioxid tartalmával, szóval lehet, hogy igazad van, lehet, hogy nem.
Akkor abban segíts még kérlek nekem, hogy itt is a korábbi beszélgetések szerint többször elhangzott a felhasználás és a tárolás, ugye, hogy az építőanyagok többségének előállításánál, mivel energiát használunk, ezért széndioxid vagy szén felszabadul. Ehhez képest mondjuk a környezettudatos vagy természetes alapanyagú építőanyagoknál, szerkezeteknél pedig ugye megkötött széntartalomról beszélünk.
Igen, ebben van egy pici pontosítandó. ugyanis ezeknek az életciklus vizsgálatoknak, környezeti hatás vizsgálatoknak, ezeknek különböző szabványai vannak, termékekre, épületekre, építőanyagokra vonatkozólag. Ezek jellemzően épületfázisokat határoznak meg, tehát hogy a bányászat, a gyártás, a használat és az utóéletnek ezeket ABCD fázisokra beszélik, tehát egy viszonylag komoly tudománya van ennek a számítási módszertannak. És onnan lesz teljes életciklus, hogyha ugye végig is gondoljuk a teljes életciklust. Tehát azzal, hogy beépítünk egy fát, kendert, szalmát, azzal valóban megkötünk széndioxidot az épületen belül, de ennek az épületnek vége lesz előbb-utóbb, és akkor a fát azt le fogjuk rakni esetleg egy deponáló helyre, a szalmát visszaforgatjuk a földbe, akkor a rohadás során az a széndioxid vissza fog szabadulni. Tehát, hogy ez egy körforgás összességében, ezek egy ideglenes tárolónak tekinthetők. Most volt egy nagyon érdekes kutatásunk pár évvel ezelőtt, amikor egy karbonsemleges kompaktháznak nevezett kutatás volt, ahol azt néztük meg, hogy egy kis egyszerű épület, amit gyorsan lehet telepíteni, az tud-e teljes életcikluson karbonsemleges lenni? Tehát tudunk-e olyan anyagokból tervezni egy épületet, tudunk-e olyan gépészetet hozzárendelni, ami az egész életciklusát tekintve úgy néz ki, mintha nem is lett volna ott az az épület karbon szempontból.
És?
És tudunk. És tudunk. Ráadásul még téglaépületekkel is tudunk, csak a különbség az igazából az, hogy amíg egy természetes anyagokból épülő épületnél megkötünk most széndioxidot, és akkor azt 30-40 év múlva, amikor lejár az élettartama, akkor ugye elvi szinten visszabocsátjuk. Tehát nekünk a előttünk lejövő 30-40 kritikus évben, amikor eldől az, hogy vissza tudjuk-e fordítani a klímaváltozást, vagy nem, akkor megkötünk egy csomó széndioxidot, míg a másiknál megépítünk valamit, azzal kibocsátunk egy csomó széndioxidot. Ugye mindegyik koncepciónak az a lényege, hogy gépészetileg olyan gépészetünk van, ami termel. Tehát az folyamatosan az évek során termeli köti meg a széndioxidot, és a végére érünk oda a nulláig. De az ugye a következő 30 évben az egy kibocsátás, egy összes kibocsátást jelent.
És akkor mondjuk ebben akár az is benne lehet, hogy abban reménykedünk, hogy 40 év múlva már okosabbak leszünk a tekintetben, hogy mondjuk a széndioxidot meg tudjuk kötni például, és akkor ez kvázi a megoldás egyfajta érthető vagy magyarázható elodázása is a fa szerkezetekkel való széndioxid beépítése, ahogy te mondtad, ideiglenes tárolás az épület szerkezetekben?
Én azt gondolom, hogy az emberiségnek tényleg ez egy kulcs időpont, vagy időszaka ez a következő 50 év, hogy tudunk-e úgy értelmileg felnőni, és tudunk-e olyan intézkedéseket hozni, hogy az emberiség tovább éljen. Mert ugye a bioszféra túléléséről ugye nem kell problémáznunk, a környezetvédelem az igazából nem a környezetvédelme, az a mi védelmünk, mert hogy a mi életterünket tudjuk megvédeni. És ezekben a szempontokból a természetes anyagok biztos egy lehetőséget biztosítanak, hogy vannak ugye ilyen karbon kibonásos történetek, hogy megkötnek karbont a levegőből, és azt lesajtolják. Vannak az, hogy újfajta energetikai megoldásokkal nincsen karbon kibocsátás. Tehát, hogy a jövő az szép, de van egy veszélyes 20-30 év, amikor eldőlhet olyan változások történhetnek a légkörbe, amit aztán nagyon nehéz lereagálni, meg visszaállítani.
Ilyen nagy szavak után kicsit megpróbálom visszaterelni a mindennapi életünkbe, amiben mondjuk ez tényleg úgy jelenik meg építész tervezőknél, hogy az energetikai előírásai egy épületnél. Itt most milyen változások vannak, ami természetesen a természetbarát vagy környezetbarát építőanyagoknak a használatát is befolyásolja? tud kompenzálni egy magyar jogszabály, egy energetikai jogszabály, egyáltalán mire fókuszál egy energetikai jogszabály, ez is a scientifikáció az egyre tudományosabb, egyre összetettebb irányba megy el, vagy pedig pont azt szolgálja, hogy minél egyszerűbben tudjunk kvázi jogszabályoknak megfelelni, jogszabályt megfogalmazni mondjuk egy épületnél, hogy mennyi energiát bocsát ki.
A tavaly októberben életbe lépett energetikai rendelet módosítás szerintem nem a legideálisabb irányba ment el, de nem a természetes anyagok szempontjából, hanem összességében egy sokkal bonyolultabb követelményrendszert állít elő, amitől nem lett igazából sokkal pontosabb a számítási végeredmény. Tehát itt szerintem nem az, már elég jó volt az a számítási módszer, most azzal, hogy helységenként kell mindent számolni, azzal sokkal bonyolultabb lesz a számítás. A legfontosabb az építészek szempontjából, hogy a tervezés kezdeti fázisában legyen egy képük, egy gyors képük, hogy mit tud az épületük, és hogy ebbe nem segít az, hogy rettentő sokat kell az elején számolni. Én azt gondolom, hogy a jobb irány az, hogy ez a BIM technológiával, ugye az építőanyagok, amiket ugye nem vonalakat húzunk, szerkezeteket, nem szerkezeteket rajzolunk, elemeket teszünk bele, ezeknek az elemeknek előbb-utóbb hozzá lehet rendelni a költségét, a környezeti hatását, és onnantól kezdve, hogy leteszek egy fal elemet, abból rögtön látom a mennyiséget, a széndioxid kibocsátását, ahogy összeér az épületburok, akkor rögtön tudok számolni egy energetikai minőséget, tehát szerintem ez az igazán jó irány. Ami most megtörtént, az szerintem egy túlzott bonyolizáció, megemeli nyilván az energetikai tanúsításoknak a költségét, és lelassítja az eredményeknek a láthatóságát. Az viszont mindenképpen jó, hogy ez a széndioxid tartalom, meg a széndioxid gondolkodás, ez bejött a képbe, ami aztán kiegészül majd az beépített építőanyagoknak a széndioxid tartalmával, és onnan lesz egy teljes kép, hogy igazából nem az a nagyon jó vályogépület, amit nagyon alacsony energiával megcsinálunk, de nem szigetelünk le és kifűtjük az egész utcát. Nem is az a jó épület, amit olyan magas energiatartalmú és széndioxid kibocsátású anyagokból építünk, és aztán passzív ház lesz, hanem egy olyan, ami ezt a két szempontot egyszerre egymás mellett tudja kielégíteni.
És egyébként a energetikai vonatkozásban szigorításokat léptetett életbe ez az új jogszabály, vagy igazából az elvárás a szerkezetekkel, épülettel szemben az a régi maradt?
Valamennyi szigorítást életbe léptetett, szerkezetekre vonatkozólag szerintem nem, az összesített energetikai tartalomra alacsonyabb értékek lettek bizonyos kategóriákban.
És akkor tulajdonképpen az, hogy valami környezettudatos anyagból készül, ezt nem foglalkozik vele az energetikai szabvány előírás jogszabály?
A mostani még nem.
És van benne, ez tervben van véve, hogy...
Hát, ahogy említettem, ugye ez a
ja, bocsánat,
májusi uniós szabály, ez már ezt írja elő, hogy ezt is bele kell majd tenni.
És ez nem megint a bonyolítás irányába foghatni a tervezési oldalról? Ami most nyilván nem azt mondom, hogy ne hason, de hogy törvényszerűen valószínűleg ez lesz az eredménye.
Biztos, hogy bonyolítás, szerintem én ebbe a számítástechnikával segített. Tehát bonyolultabb az életünk, a bonyolultabb eszközeink vannak, hogyha ez egymás mellett tud fejlődni, akkor lehet, hogy az életvitelünk nem lesz bonyolultabb. Tehát onnantól kezdve, hogyha van nekem egy olyan számítógépes programom, amit legtöbben már ugye építészként azt használunk, és abban megjelennek ezek az adatok, onnantól kezdve nekem nem okoz többlet munkát, hogy megnézek még egy fület, hogy azon mit mutat.
Igen, én magam láttam egy olyan programot, ahol tulajdonképpen beadja az ember a megfelelő rétegrendeket, és ő már tulajdonképpen karbon lábnyomot tud számolni, és ahogy gyakorlatilag valós időben mozgatom, vagy változtatom mondjuk a hőszigetelés anyagát, ő már azonnal számolja újra mennyire ezt a karbon lábnyomnak a változását is.
De hát ugye a leggyakrabban használt építészeti szoftverünk, azba szerkezeteket adunk be. És a szerkezetek mögé ott oda lehet tenni azokat a számokat, ami beépített energiába vagy karbonba meg van mondva, és összesít, és akkor ez igazából egy nagyon egyszerű matek, tehát ez egy szorzás, csak az, hogy ugye kell tudni azt, hogy mennyi az a mennyiség, és hogyha ezt hogy gyorsan ki tudja számolni, nem kell nekem állandóan számolgassak, akkor ez egyszerűen megoldható.
És szerinted ez fog áttörést okozni az energiával, a karbonlábnyommal való gondolkodásunkról?
Mindenképpen ezt is, tehát ugye ez szerintem elkerülhetetlen.
Tehát nem csak egy ilyen európai bürokratizációs lépés, amit aztán a gyakorlat nem biztos, hogy le tud követni.
Én szerintem le tudja követni a gyakorlat. Ebben a mai, vagy a most június, vagy októberiben látok egy pici túlpörgést, amikor elvált a kettő egymástól, de hogyha az építés szoftverekhez kapcsolódik ez a dolog, és a gyakorlatban ezek a BIM alapú adatbevitelek megvalósulnak, akkor ebben nem látok problémát. És mindenképpen igény ez, ilyen elméletileg, mert ugye azzal, hogy egyre jobb energetikai épületeket tervezünk, azzal általában egyre több anyagot építünk be. Tehát a beépítésnek az energia mennyisége az nő, mert ugye több anyag, vastagabbak lesznek a falak, több hőszigetelés lesz, stb. Azzal, hogy több hőszigetelést teszek be, azzal viszont a használati energiatartalom csökken. Tehát, hogy addig, amíg a hagyományos épületeknél mondjuk 1:10, 1:20 arány is volt a beépített és a üzemeltetési energia igény szempontjából. A mostani épületeknél ez már az 1:1 arány. Tehát nagyon fontos lesz, hogy a építőanyagokkal mit tudok kezdeni, mert
bocsánat, tehát ez azt jelenti, hogy romlik a helyzet? Tehát, hogy egyre több energiát építünk be a házba? Ezzel azt mondod?
Nem, ez arány. Tehát, hogy
igazából
néha romlik az arány, mert néha ugye ahhoz képest, hogy építünk egy égetett tégla falat, mondjuk egy ezt, amiben vagyunk, ugye egy ilyen kisméretű téglás falat, vagy ezt a kisméretű téglás falat le is szigeteljük, akkor az nyilván több anyag, tehát hogy annak lesz magasabb az energiatartalma. De arányában az arány fontos, hogyha...
De az javuló tendenciát mutat az arány az iparosított szerkezeteknél is.
Hát a kettőnek az összege, tehát a beépített energiatartalom és az üzemeltetési energiatartalom, az ugye csökken, az folyamatosan csökken, csak azáltal, hogy az üzemeltetési energiatartalom az nagyobb mértékben csökken, a beépített még esetleg egy kicsit nő is, ezáltal az arány az közeledik egymáshoz, és egyre fontosabb lesz az épített anyag. Ugye vannak ezek a dekarbonizációs ütemtervek világ vagy európai szinten, azok ugye meghatároznak különböző tématerületeket, nézik azt, hogy mikor, melyik az, amiben a legnagyobb eredményt lehet elérni. És ezért volt itt a fókusz az üzemeltetési energiaigényen, mert az a legfontosabb, azon lehetett a legnagyobbat megtakarítani. De amint ezt elértük, ugye itt a költségoptimum, közel nulla energiaigényeknél vagyunk, onnantól kezdve nem állhatunk ott meg, kell a következő területre is nézzünk. És ugye van más terület is, mert ott van a közlekedés, ott van a mezőgazdaság, tehát hogy ezekben mind együtt kell lépni. Ugye akkor tudunk egy jó irányba mozogni, hogyha elképzeljük ugye ezt az életünket, mint különböző emberekből álló tématerületet, ahol te képviseled a mezőgazdaságot, te az ipart, én az építőipart, és összekötjük, mert ezek egymással összeköthetők. És akkor tudunk egy jó irányba mezegni, ha együtt mozunk egy irányba, és mindenki mozog is ugyanabba az irányba.
De egy jogszabály mondjuk az általad korábban említett egészséges ellensúly, tehát hogy sem a tömörvályok fal, amelyiknek nincs energiatartalma, vagy kicsi a karbon lábnyoma megvalósításkor, de nagyon energiafalú a működtetése, és a passzív ház, amelynek nagyon nagy a beépített energiatartalma, de nincsen működtetése, és aztán persze következő kérdés az utóhangszorosítás. Ezt az egyensúlyt hogy lehet jogszabályilag megfogalmazni, vagy elérni, vagy mondjuk inkább úgy, hogy az állami akarat akarhat ilyet, és ha igen, akkor milyen módja van ennek?
Hát akarhat ilyet. Ugye a mostani energetikai szabályozások is módszertanilag úgy alakultak ki, hogy különböző szakértő csoportok kiszámolták, hogy milyen követelményeket állíthat föl az állam az állampolgárai felé, és akkor ezek hogy szigorodhatnak, mert a technológiával hogyan lehet ezt kielégíteni. És a következő lépésben az beépített anyagokra is elkészülhetnek ilyen számítások, hogy nagyjából milyen tartományban mozoghatunk a jelenleg rendelkezésre álló technológia szerint, és azt abból, hogy a legjobb gyakorlatot kövessük, akkor milyen határértéket kell kitűzzünk magunk elé, és akkor ott ugye van egy tervezői mozgástér, hogy én nagyon magas környezetterhelési anyagokat, alacsony energiát, jó épületet, de még pluszba egy nagy napelem termelő felületet is használok. Ugyanakkor úgy, hogy a nagy napelem termelő felületnek ugyan lesz egy magasabb beépített energiatartalma, és akkor ezt így komplexen nézve egy minél jobb irányba mozogjunk el.
De és bocsánat, hogyha nem biztos, hogy a te szakterületedre illeszkedő kérdést teszek fel, de nem tudom megkerülni, hogy az állam tudja azt mondani, hogy építsetek sokkal több vályogházat? Vagy építsetek sokkal több szalmabálaházat Kalákában?
Ezt így szerintem nem mondhatja, de azzal, hogy egy energetikai rendeletet léptetett életbe 2006-ban, ugye lassan 20 évvel ezelőtt, azzal azt mondta, hogy építsetek több hőszigetelt házat, és több hőszigetelt házat építünk. Az, hogy pontosan hogy és miből, az már mindenkinek a szíve joga.
De hát nyilván muszáj lesz ebbe is beleszólnia, hogy maguk az építőanyagok is minél környezettudatosabbak legyenek.
Én azt gondolom, hogy valószínűleg az a logikus megoldás, hogy a teljes életciklusra vonatkozó széndioxidra ad határértéket, nem csak az építőanyagra, és nem csak a beépített anyagra, hanem lesz egy mozgástere annak, hogy oldja meg ezt a feladatot.
És mondjuk ebben a nagy gyártók, azok hogy tudnak beleszállni? Ugye nagyon sokáig volt az, hogy például az falszerkezetek K-értékét is alapvetően az határozta meg a jogszabályi oldalról, hogy mi az, amit a gyártó ki tudott gazdaságosan szolgálni. Mit fog egy ilyenhez szólni mondjuk egy-egy olyan iparosított építőanyaggyártó, aki valószínűleg ebben a területben hát ellen érdekelt?
Azt gondolom, hogy neki is e felé kell menni, és itt két példa jutott eszembe, ugye ezek az EPD-k, ez az Environmental Product Declaration, amiket 3-4 éve, vagy 5-6 éve kell létrehozni. Ezzel ugye minden gyártó kvázi egy auditot csinál, hogy az ő terméke az ezekben a környezeti szempontokban hogy szerepel, és ezt ki kell, hogy publikálja. És ebben nekik nyilván van egy fejlesztési feladatok, mert minden, ami mért, az ugye javítható. Illetve most hallottam egy beszélgetésen, hogy egy nagy vakolatgyártó a saját zsákos anyagai mellett vályogvakolatgyártásra is, tehát azzal is foglalkozni akar, mert hogy ebben is ugye piac lesz, mert lesz rá igény.
Hát alapvetően is, amikor pozitívan gondolkodom, akkor ebben látom a lehetőséget, hogy ezek a cégek el fognak kezdeni. Csak ugye az építőanyagiparban is szintén van egy ilyen tőkehiány, hogy ők ezt meg fogják-e tudni, csak a nagyok tudják megcsinálni, de nyilván ez egy kicsit messzebbre mutat a mi mostani beszélgetésünktől. Talán az állam szerepével kapcsolatosan egy picit arra is szeretnék kitérni, és hát nyilván erre se neked, se nekem nincs teljes körülállátásom, de neked biztos azért egy kicsit több, hogy a felelőssége az mondjuk az oktatásban is lehet. Hogy nézik meg, hogy jelenik meg az egyetemi oktatásban ez a környezettudatos gondolkodás?
Igen. Az állam felelőssége szerintem nem csak a felsőoktatásban, hanem az egész társadalmi oktatásban jelen van.
Szemléletformálásban.
Szemléletformálás, abszolút. Tehát, hogy mi ugye 20 évvel, több mint 20 évvel ezelőtt, 1998-ban hoztuk létre a környezetkímélő építés adatbázisát, ahol ez a Független Ökológiai Központ nevű alapítvány környezetvédelmi minisztériumtól elnyert zöld civil pályázatból létrehozott egy internetes adatbázist, ahol az összes akkor elérhető termék és technológia le volt írva, és nagy meglepetésem volt, hogy az idei évben, most november vagy februárban volt egy előadásom a környezetbarát szakmérnök képzésen, amire majd térjünk ide vissza, és hogy igény volt rá, hogy ezt olvassák, és hogy itt ez elengedhetetlen, hogy az egész társadalomnak a szemlélete formálódjon, amiben szerintem nagyon nagy lemaradása van az elmúlt 20 évnek, mert sokkal előrébb tartottunk bizonyos szempontokból 20 évvel ezelőtt, tehát olyan adatbázisok voltak, amik egy része azért beépült a köztudatba, és nagyon jó, hogy most erről tudunk egy másik szinten is beszélgetni, sokkal közelebb az építészekhez, de hogy van egy nagyon kedvenc ábrám, ez a változtatások tere, ami egy ilyen halmazoknak a metsződése. És akkor az első halmazkör az a technológia, mert nyilván olyat nem lehet csinálni, amire nincs technológia. A következő az a gazdaságosság, tehát hogyha valami rendelkezésre áll, de nem gazdaságos, lásd mondjuk a napelemeket 2012 előtt, akkor azt nem fogják megcsinálni. A következő a jogi szabályozás, hogyha ha hiába gazdaságos és jó, de hogyha egy termékrendelet nem hagyja jóvá, akkor nem lehet vályoggal, szalmával építeni. És a legkritikusabb az igény.
Társadalmi elfogadottság.
A társadalmi igény. Igen. És hogyha erre nincs igény, ha teljesen más problémákkal vagyunk elfoglalva, akkor ebből nem lesz változás.
És akkor mit csinál ebben az egyetem?
Igen, visszatérve az egyetemre. Az egyetemnek is ugye egy nagyon, tehát még 98 környékén én már, ugye az indítatásom is valahol egy picit ide kapcsolódik, hogy Nagy László tanár úrtól ez a környezetbarát építés már akkor tantárgy volt, és akkor engem megfogott ez a szemlélet, és utána Lányi Erzsébettel az épületszerkezettani tanszéken megcsináltunk környezetbarát képzéseket, aztán az elmúlt évtized közepétől datálható, hogy szintén a Műegyetemen egy környezetbarát szakmérnöki képzés is indult, ami ugye az egyetemi diploma után ad még 2,5 év képzést, de azért azt tekintve, hogy azt az képzést elvégezte mondjuk olyan 25-30 építész, utána 2-3 évig nem is tudott indulni, mert nem volt rá igény, most indult egy következő, tehát az, hogy lesz, van
ez,
most...
Ez gyakorlatilag egy posztgraduális.
Ez egy posztgraduális képzés.
Milyen hosszú?
2,5 év.
2-5 fél év, aha.
Tehát, hogy ez egy, tehát van most 30 és plusz 15, vagy nem tudom, tehát ennyi szakemberünk, azért az nem olyan sok.
És mondjuk nyilván persze azért vannak más egyetemek is a építészoktatása, vagy építészképző egyetemek az országban, de gondolom azért ott sincsenek nagyobb áttörések, mint a budapesti műszaki.
Sok helyen a graduális képzésben megjelenik, tehát Pécstől kezdve Sopronig, Debrecenig, tehát minden helyen ez megjelenik, tehát a graduális oktatásban benne van, csak ezt a posztgraduálist azért emeltem ki, mert tudtommal ez máshol nincs. Ez azért mégis egy magasabb szint.
És te gyakorló építészként, egy építész közösség tagjaként, mondjuk akár csak a kamara vagy ismeretségi köröd, hogy látod, hogy mennyire elfogadott ez a dolog, ez a környezettudatos építés? Mondjuk inkább most foglalmazzunk inkább az építőanyagok, vagy foglalkozunk inkább az építőanyagok részével, tehát hogy a kollégák mennyire, hogyha dönthetnek egy tök egyszerű iparosított szerkezet mellett drive-it vakolattal, akkor kísérleteznek-e inkább helyette egy kevésbé járt, kevésbé ismert, rizikóval rendelkező környezettudatos technológiával?
Én nekem az a tapasztalat, hogy inkább a hagyományosat választják.
Hagyományosat, az iparosítottat értjük.
Akkor mondjuk úgy, hogy általánosan használtat, mert a hagyományosnak van egy ilyen, tehát az általánosan használt anyagokat használják, de rendre vannak olyan megkeresések, hogy csak mint szakértő vegyek részt egy projektbe, tehát hogy hiányzik az, hogy egy szalmabála csomópontot hogyan kell kialakítani, akkor azt megkérdezik tőlem, de az egész épület az ki fog alakulni szalmából, vályokból, kenderből. És tehát vannak kísérletezések, de szerintem a többség azért még az általánosat követi.
És te magad? Hogy működik a te építészpraxis? Te alapvetően tervezőként céget vezetsz, vagy viszel? Te kimondottan erre szakosodtál, hogy környezettudatos építés, azon belül akkor milyen irányok, milyen hányadban, milyen százalékban tudod ezt a munkáidon belül érvényesíteni?
Ugye 98 óta van az építésziroda, és soha nem volt az, hogy csak természetes anyagokból, viszont 98 óta 10% engedményt adunk, hogyha környezettudatos vagy energiatudatos anyagokból használ valaki. Tehát, hogy motiválunk arra, hogy ilyenből jöjjenek, és ilyen épületek legyenek, és itongtól, téglától, vályok, kender, igazából mindenféle eset volt a praxisban. Sokszor van ez az említett energia és környezet alapítványnak ez a szalmabálás képzése, ugye azt szoktam mindig mondani, hogy mondd meg a falszerkezetedet, és megmondom, ki vagy. Tehát, hogy nagyon sokféle a szempont, hogy ki miért választ valamilyen falszerkezetet, vagy építési rendszert. Én ebbe nem szoktam ilyen kategórikusan állást foglalni, viszont nagyon szép az az ábra, ami fönn van a honlapunkon, hogy olyan 3-4 évente össze szoktam szedni, hogy tehát minden publikált épületnek ugye megvan az, hogy mennyi az energetikai fogyasztása, és akkor 3-4 évente össze szoktam szedni, hogy abban az időszakban milyen épületeket terveztünk, és ezek a kis pöttyök, ezek rendre csökkenő tendenciát mutatnak, jóval a követelményértékek alatt, tehát most nagyon sok plusz energiás házat tervezünk.
Nyugodtan mondjuk azért ezt az a honlapot, hogy hol találhatók ez, mert ez is szerintem izgalmas téma.
Ez a Belső Udvar építészirodának a honlapja, a belsőudvar.hu.
És akkor tulajdonképpen te, ha szalmabálházzal kell foglalkozni, azzal foglalkozol, ha kenderrel, hogyha vályokházzal, tehát hogy minden hangszeren játszol?
Ezeken a hangszereken igen, tehát nem mindenen, de ezeken igen.
De hát azért ez egy őrült komoly felkészülést igényel, hogyha pláne nem kizárólag ebből áll a praxisod, hanem erre folyamatosan figyelni kell, hol mit tudsz ajánlani, milyen fejlesztések vannak a különböző területeken.
Hát szerencsém volt ebben, hogy Novák Ágnessel együtt tudtunk egy könyvet írni a föld és szalmaépítészetről, hogy Ercsei Attilával a fenntartható építészetről, hogy a környezetbarát építők egyesületében van egy szakmai diskurzus, hogy most többekkel a karbonsemleges épületekről írunk egy könyvet, tehát hogy ezekhez van háttéranyag.
És tudsz mondani esetleg egy projektet a közelmúltból, ami izgalmas, talán itt már volt egy korábbi beszélgetésben, említették az általa tervezett bárdudvarnoki házat.
Igen, ez egy nagyon izgalmas történet, ami nagyon izgalmas kezdet volt. Ugye minden megrendelőtől kérem, hogy van egy szempontrendszer, ami alapján írja le, hogy mi az igénye, azt próbálom, arra adok egy ajánlatot, és mindig erőnek erejével kell azt a 2-3 oldalt, vagy fél oldalt kiszedni a megrendelőből, hogy ne csak egy elmondás legyen, hanem egy leírt, végig gondolt történet. János a bárdudvarnoki háznak a megrendelője egy 176 oldalas PPT-vel és egy 200 oldalas könyvvel keresett meg, hogy ez alapján szeretne házat építeni, úgyhogy itt a vázlattervnek az építészeti kialakításával már olyan sok problémánk nem volt, de aztán a részletekbe menően nagyon izgalmas tervezési folyamat zajlott, egy nagyon ritkán használt, Magyarországon ritkán használt építészi tervezési módszerrel a dinamikus épületszimulációval nem csak azt néztük meg, hogy órára lebontva mennyi fűtési igénye van, hanem hogy gépészettel, gépészet nélkül milyen hűtési energia igénye van a háznak.
Bocsánat, ez egy program nyilván, ez egy számítógépes program, amivel ezt meg tudtátok csinálni. És ez saját fejlesztés, vagy ez létezik, megvásárolható, vagy...
Ez létezik, megvásárolható, ugye ennek a különféle szoftverei vannak, mi az Energy Plus nevű szimulációs szoftvert használjuk, már igazából 2008-ban doktorimban is ezt használtam, és ennek van egy felhasználó barátabb felülete, ez a Design Builder, és ennek a segítségével csináltuk ezeket a modellezéseket, és ugye az jött ki, hogy 6 kWh per négyzetméter év a fűtési energiaigénye a háznak, természetes szellőztetés nélkül, ami iszonyatosan alacsony, ugye a passzív háznak 15 egy hőviszonyérő szellőztetéssel. És ahogy így a tervezés zajlott, úgy tudatosult bennem igazából, hogy a normál tervezési gyakorlatunkhoz képest, amikor tervezünk egy ilyen 40-50 kWh per négyzetméter éves alacsony energiás házat, ami ugye jóval a mostani követelmények alatt is van, ahhoz képest hogyan mentünk lefelé, és hogyan kerültünk el a passzív háznak azt az utcáját, ami ugye a hőviszonyérő szellőztetésnek a kérdése, és ez ugye egy nagyon izgalmas téma, mert afelé megy a világ, hogy a hőviszonyérő szellőztetés az minden épületnek a része legyen, és ez az épület, ez azt mutatja, hogy nem feltétlenül kell, hogy része legyen. Ennek most lassan indul egy kontrollja. Van Vácon is egy nagyon izgalmas épületünk, ami egy plusz energiás ház, egy szinte hőszigetelés nélkül épített plusz energiás ház, tehát egy 44 centis porotem téglából épült plusz energiás ház, és a két épület sok hasonló építészeti elvet használ nyilván, mert azonos az alapok, és ezekbe lehelyezünk mérőműszereket, és egy évig belső széndioxid tartalmat, ami ugye kritikus abból a szempontból, hogy a szellőztetés az kell-e, működik-e, páratartalmat, hőmérsékletet fogunk mérni, de a bárdudvarnoki ház ugye azért nagyon izgalmas, mert ezt a 6 kWh-t én ezt nem mertem igazából sehol, csak előadásokon, de akkor is, hogy egy feltételesen zárójelbe téve, viszont az első télen 6 talicska fával fűtötte ki a 180 négyzetméteres épületet, és ez pont ezt a 6 kWh-t teljesítette.
És azt lehet tudni, hogy ez milyen anyagból épült, tehát hogy ez az általad említett arany középútonhoz képest hol van, vagy azon az úton jár a szerkezet, beépített szerkezeteket, anyagokat tekintve?
Egyébként ez egy nagyon jó kérdés, nagyon érdekes kérdés, és arra is vezet vissza, amit múlt hétvégén volt egy MTA bizottsági ülés, és akkor pont erről a kérdésről beszélgettünk, és akkor ugye az építőanyagok, jó pár évvel ezelőtt mi is csináltunk egy kutatást, amikor kerestük a beépített anyagoknak az optimumát, hogy mennyi anyagot érdemes beépíteni. És a hőszigetelésekből, ebből a széndioxid tartalomból az jött ki, hogy nagyon-nagyon vastag hőszigeteléseket érdemes beépíteni, mert mindig csökken a széndioxid tartalma az épületeknek. Tehát gazdaságos optimuma sokkal hamarabb elérkezik egy téglafalra 12-15 centi hőszigetelésnél többet, ha teszünk, akkor már költségben nem jövünk vissza, de energetikailag rendben vagyunk. És ennél a háznál ahogy János fogalmazott, az első randevúra nagy csokorral megyünk, úgyhogy nagy tartalékok voltak az anyagban, illetve a szimulációnál is, ugye ez egy dolog, hogy mit mutat a szimuláció, de a másik dolog, hogy mit mutat a valóság, és ezért itt egy passzív ház logikával induló lemezalap, alulról üveghabbal szigetelt lemezalapról indulunk, onnan viszont egy hézagos faváz, és aztán azért, hogy sok hőt tudjon megtartani az anyag, rettentő sok vályog tégla került beépítésre, tehát jellemzően 45 centi vastag vályog falai vannak, és hogy a hőszigetelést minimalizáljuk, nagyon vastag, itt 70 centi szalmabála fal van elépítve, és a tökéletesen déli oldalra tájolt épület, aminek két oldalán vagy két szintén üvegfal van, egy speciális árnyékolási rendszerrel, hogy nyáron ne legyen probléma, ami ugye az első magyar napenergiás háznál a Szász János tervezte, 1980 körül tervezett házban, az volt a fő probléma, hogy a nyári állapot micsoda. És ugye ez az egész éves mérés, ez majd erre is választ fog adni, hogy ezek a nyári állapotban is jól működnek.
Igen, tehát ugye ez itt már legalább annyira fontos a nyári túlmelegedésre való méretezés,
Sokkal fontosabb, és ami a legizgalmasabb volt a szimulációkból, hogy nem is a nyári, mert azt egy ilyen fix árnyékolással viszonylag jól lehetett árnyékolni, hanem a szeptemberi. Szeptemberi, októberi volt a legproblémásabb, amikor még viszonylag meleg volt kint a levegő, de már olyan alacsonyan sütött a nap, hogy azt fix árnyékolóval nem tudtuk, és ezért is van ez a speciálisabb árnyékolás.
Említetted ennél az de a Bárdudvarnoki épületnél, hogy a vázlatterv nem volt kérdéses, ez számomra ez is egy nagyon releváns kérdés, hogy az építészeti formálást, az építészeti szempontokat és ezt a fajta pragmatikus anyag és szerkezet használatot, vagy akár tájolást, ezt hogy tudod összehangolni? Ez érzel ebben kihívást, vagy kompromisszumot a mindennapi praxisodban?
Abszolút kihívás. Viszont én azt gondolom, háromféle építész van. Az egyik, ami Dr. D.L.A., mindenki hajoljon le, és mindenki csak azt rajzolja le, amit ő gondol. A másik az, aki amit éppen a megrendelő gondol. Én próbálok egy középutat járni, hogy javaslatokat fogalmazok meg, azokat mindig indoklom. Tehát a vázlattervhez általában én nem egy tervet, nem is három tervet adok, hanem egy utat. Hogy ebből hol miért kezdtem el így, miért fordult el így, miért lett így, és ez egy nekem egy nagyon jó bevett tervezési gyakorlat, hogy meg tudjuk találni azokat a döntési pontokat, ahol valamiért én nem úgy gondolkodom, mint ők, és akkor nem kell az egész folyamatot előre, hanem csak odáig visszamennünk, és onnan megyünk előrébb, és ezek általában onnantól kezdve, hogy nem csak leteszek egy házat, hanem oda van alá végigkövethetően, nyomon követhetően megvan, hogy miért jutottam el arra, onnantól kezdve sokkal közösebb gondolkodásnak az alapja, és kevesebb konfliktussal jár.
Hú, hát egy nagyon, nagyon izgalmas, 3-4 órás, elég széles spektrumú beszélgetésen vagyunk túl. Én nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy itt voltál velünk. Megyeszai Péter építész-tervezőt hallották, az országépítő.net környezet és egészségtudatos podcast sorozatából. Én Erhard Gábor építész, felelős szerkesztő voltam. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.